Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai naprakész vendége Frunda György jogász, az RMDS volt szenátora. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
Az államfőválasztások második fordulója előtt vagyunk, illetve a parlamenti választások után. Kezdjünk a parlamenti választásokkal, illetve a parlamenti választások eredményeinek az értékelésével. Meglepte Önt az eredmény, ami a parlamenti választásokon született, vagy sem? Ugye ismételjük el a hallgatóknak, a Szociáldemokrata Párt megnyerte ugyan a parlamenti választásokat, de veszített a 4 évvel ezelőtti támogatottságából, veszített a Nemzeti Liberális Párt is, a Mentsétek meg Romániát szövetség ott van a parlamentben, de ő is veszített, az RMDS is bejutott, de bejutott 2 másik párt, szélsőséges párt, a Fiatal Emberek Pártja, a POT és a Diana Sosoak által vezetett SOS Románia és az AUR, és ez a 3, ez 32%-onnál, miközben az AUR 4 évvel ezelőtt 9% volt, tehát azt is mondhatjuk, hogy a szélsőségesek azok meg 3-szorozták az erejüket.
Igen, várható volt. Tehát emlékezzünk vissza, hogy kampányban a demokratikus pártok vezetői mind arról beszéltek, hogy 35-40% között lesz a szélsőséges pártok eredménye. Én azt mondtam, hogy 30-32-35 lesz, és úgy számítottam, hogy ha az AUR elnöke, György Simion úr kapott 15%-ot, meg rátettem 5-öt, hogy többet fog kapni. Mondtam, hogy a Sosoak pártja is eléri a 6-8%-ot, erről az új pártról, aki Georgescu urat támogatja, arra nem tudtunk semmit, mondom, számítsunk 5%-ot, és ott vagyunk valahol 30-35 között. A fontos az, hogy a demokratikus pártoknak ideológiától függetlenül megvan a 65%-uk. Ebből kell kiinduljunk. Igaza van, veszített minden demokratikus párt, van egy erodálás, eltelt 30 év, vannak dolgok, amelyeket nem értek meg. Tehát Romániában, főleg Erdélyben, amióta ország az ország, ilyen jól az emberek nem éltek. Ilyen jól az emberek nem éltek. Menjen végig akárhol egy megyei úton, nézze meg a házakat. Ott, ahol a gázat nem lettek, csak amikor bejöttek Vásárhelyre, ahol a tévén nem fogták csak a Román Egyest, ahol vizet kútból merítettek ki. Most úgy élnek azokban a falvakban, mint akármelyik városban. Ugyanazt a 200 adót nézik, mindenhol van egy jól ellátott üzlet. Az emberek jól élnek. Hát, ha jól élnek, és az ezeknek a pártok munkájának az eredménye, a demokratikus pártok munkájának az eredménye 35 éven keresztül. Persze nem vagyunk ott, mint a nyugati országok, de a különbség csökkent egy kicsit. Oda járunk, az átlag romániai magyar, romániai román állampolgár, mindegyik elmegy nyáron tengerpartra, többsége külföldre. Télen többség, aki sportol, elmegy Ausztriába, vagy rosszabb esetben Szlovákiában sízni, Szlovéniában sízni. Tehát az életszínvonal nagyon nőtt. Persze az ember olyan elégetetlen, és mindig többet akar. De nem értem meg, ha ez így van, akkor miért szavazok egy olyan pártra, amelyeknek a célkitűzései fasiszták, szélsőségesek, vagyonelkobzás, diktátum, meg mondjuk, hogy merre menjünk, eltolódunk Oroszország felől, elszigetelődünk az Európai Unióban, ki akarunk lépni a NATO-ból. Tehát ezek mind olyanok, amelyek következményekkel járnak a mindennapi életünkre. Lehet, hogy nem egy hét alatt, lehet, hogy nem egy fél év alatt, de 2 év alatt biztos. Tehát ha most meglátjuk az egyik állami előttnek a célkütőzéseit, hogy például államosítani akarja a gázszolgáltatókat, vízszolgáltatókat, villanyszolgáltatók, mert úgymond nyugati kézben vannak, ehhez vezet. De értsük meg, csak mint tulajdonjog van egy Európai Uniós cégnek a birtokában az a cég. De az alkalmazottak azok román állampolgárok, több 10 000, több 100 000, azok ebből élnek meg, és jól. Azt a pénzt nem viszi ki, hanem itt költi el. A cég itt fizeti az adókat, a munkaadót, a jövedelemadót, a nyerességadót, ezek mind itt maradnak. ha ezek elmennek, az állami vállalatok idő dolga, hogy csődet mondjanak, vagy valahol egyik foltozza a másikat. Mindig így volt, és most is ott van, ahol állami tulajdonban vannak a vállalatok. Ez egy járhatatlan út. Én nem tudom elhinni, hogy Románia lakosságának ilyen nagy része el tudja fogadni egy szélsőséges államjelöltnek az álláspontját. Még akkor se, ha karizmatikus, ha szemedbe néz, és meg tudja győzni. Tudja, mivel győzi meg az embereket? Az egyszerűségével. Nem filozofál, nem mond nagy dolgokat, nem értelmez, nem ellemez. Egyszerűen megmondja, hogy miért adjuk a román gázt külföldnek. Most János bácsi vagy Bádéjon ezt megértette, és azt mondja, te, igaza van ennek az embernek, miért nem maradjunk, ami az már nem gondolja meg, hogy befektet és kitermel, és mennyibe kerül, és mi van, hanem miért eljön a nyugati. Nem, értsünk meg, láttam a múlt napokban egy felmérést. Románia a hozzájárulása az Európai Unió költségvetéséhez kevesebb, mint egyharmada annak, amennyit nyert. 30 év alatt, vagy hánytól 14-től vagyunk Európa.
Nettó nyertesei vagyunk az Európai Uniónak.
Persze, tehát ebből élünk 2007 óta.
Igen, csak hogy ezt a demokratikus pártok, a mainstream pártok, ezt nem tudták elmondani az embereknek.
Nem is azzal van baj. Tudja, mivel van baj? Amit én megértek. Ezek a veszekedések. Ezek a teljesen személykedések. Az, hogy annyira nőtt az állami alkalmazottak száma. Tudja, hogy hány alkalmazottat vett fel az állam egy év alatt? 120 ezeret. Havonta 10 ezerrel nőtt az állam alkalmazottak száma. Ez normális maga véleménye szerint? Itt csökkenteni kéne. Az embereknek szembe kéne nézni, azt mondja, uraim, ide érte Románia, muszáj meghúzzuk a nadrágszíjat. És ez lesz. Ezt jól fejezte ki Muguri Szeriszka, a Román Nemzeti Bank elnöke. Azt mondja, következő év az egy diétás év lesz. Mosolyogva, egy diétás év lesz. Mit jelent az? Hogy nem lesz minden nap flekken a tányérunkba. Lesz olyan nap, hogy csak teját iszunk. Vagy csak tejet. Igen, persze, szimbolikusan. Nehéz idők jönnek. Ha nehéz időkbe oda teszünk egy fasisztoid államelnököt, aki messiásnak érzi magát, aki azt mondja, hogy nem az emberek és nem a pártok nevében nem politizál, hanem küldetése van. Ez ugyanaz, mint a románoknál volt Zeliak Odrianu, a magyaroknál volt Szálasi. Ezeket az időket akarják visszahozni, akkor mikor ez kezükbe lesz az igazságszolgáltatás, az embertől elkobozzák a vagyonát, bedobják börtönbe indokolatlanul, és eljutnak odána, hogy visszahozzák a halálbüntetést, és ezt fogják alkalmazni, ez a jövő, ami veszélyeztet, ami csak veszélyeztet. Ezért én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezt, amit az RMDSZ és az erdélyi magyarság jól csinálta a két választáson, ahhoz, hogy a kör bezárodjon, kerek legyen, el kell menni vasárnap és arra a jelöltre szavazni, aki tudja biztosítani a demokratikus erőkkel együtt az, hogy megmaradjunk az Európai Unióba, a NATO-ba és a nyugati utat válaszuk.
Ez, amit ön említett, hogy vagyonelkobzás, halálbüntetés, bebörtönzés, ezek igencsak súlyos kijelentések. Valóban könnyen eljuthatunk ide?
Ide. Mindenki magából indul ki. Az anyai nagyszüleimtől elkobozták a vagyárat, és a saját házunk mosokonyhájában éltünk 20 évig, 30 évig, amíg az első szobát megkaptam. Apai vonalon, apámnak volt az egyetlen, nagyapámnak volt, Frinda Mihálynak, az egyedüli aszfaltozó cége itt vásárhelyen. 6 cilindere volt, amivel az aszfaltot keverték. Valószínűleg túl fiatal ahhoz, hogy tudja, hogy mi ez a cilinder, hogy működik. Balog Jóskának, Gernyeszegen még van egy, amit kitett. Elvették azt a 6-ot, amivel nagyapám leaszfaltozta az egész Marosvásárhelyt. Ő tette le a sárga köveket az egyetem előtt, a vára alatt, amik vannak mond. Elvették mindenét. Nagyon művelt ember volt, nagyon értékes festményei voltak, mindent elkoboztak. És a saját istállójába tették be lakni, nem a sajátba, egy istállóba tették be, és Vásárhelyen, ahol most van a helyi rendőrség, ott hátul volt ez az istálló, ahol Frinda nagyapám lakott.
Apámat 56-ban elítélték. 4 évet volt az orosz fronton, 8 évet volt a román politikai börtönbe. Úgy jött ki. Úgyhogy, hölgyeim, uraim, tudom, mit mondok. Tudom, mit mondok, mikor iskolába, egyetemen behívtak, hogy Fronda, mit csináltál, hogy van veled. Ez ellen kell harcolni. Ez ellen kell harcolni, mert a név mindegy. Akárkit meg tudnak nyomorítani. Ne jussunk oda, hogy visszavigyenek a sötét alagútba. Előre kell nézni, építeni kell. Nem azt mondom, hogy a másik jelölt az, akit én elképzelek magamnak, de az, akit lehet formálni, melléje lehet tenni államtitkárokat, szakembereket, aki alkalmazza az európai normákat, és az ország érdekében dolgozik. A másik jelölt, aki messiásnak képzeli magát, aki nem hal senkinek, az biztos a falnak visz. A biztos a falnak visz. Ezért mindenkit arra kérek, arra ösztönző, hogy menjen el vasárnap, hogy vigyük végre azt, amit akartunk, mert ha az RMDSZ beült egy kormányt, én csak úgy tudom elképzelni, hogy a parlamentnek két része lesz, egy demokratikus, és a másik része a szélsőséges bal és jobb oldal, aki összefog. Fasisztoid. Fasisztoid. Ez ellen harcolni kell. Persze nyugaton is vannak ilyen pártok, de nézze meg, hogy mindenhol el vannak szigetelve. Mindenhol el vannak szigetelve.
Az, hogy a szélsőséges pártok most nem 9%-kal, hanem 32-35%-kal vannak ott Románia parlamentjében, ez mennyiben nehezíti meg a demokratikus folyamatokat? Mennyire nehezíti meg a törvényhozást? Amikor ön parlamentben szenátorként tevékenykedett, akkor a Nagy Románia pártnak a képviselői voltak ott, talán Corneliu Vadim Tudoréknak nem volt 30%-os többségük. 20. Na, az a 20-os többség, az mekkora ribilliót csapott a román parlamentben?
Nézze, hangosak, de nincs politikai erejük. Tehát ezeknek arra lesz politikai erejük, hogy beadjanak egy-egy bizalmatlansági indítványot.
De hát az épp elég ahhoz, hogy felfordulás legyen az országban.
De azt egy szesszióba, egy ülésszakon csak egyszer nyújthatsz be. Pont azért, hogy ne lehessen. Na most benyújtasz egy adott témakörbe, mert nem tudsz csomagba benyújtani egy bizalmatlansági indítványt, és azt leszavazzák. És az élet megy tovább. A stabilitás attól függ, hogy mennyire lesz eszejük és erejük a demokratikus pártoknak, hogy ne harcoljanak egymás ellen. És amit én tapasztaltam Románia parlamentjében, hogy választások után vannak olyan képviselők, szenátorok, akik átállnak a nyertes párt oldalára, hogy biztosítsanak maguknak egy tisztséget, egy állást, egy jövendőbeli mandátumot, és így úgy. Ezt hogy tudod kivédeni? Úgy, hogy te maradsz és te kormányzod az országot. Igaz? Mert én azt kizártnak tartom, hogy most kormány alakítás előtt annyian álljanak át a demokratikus részről, a szélsőséges részre. Nem szuveranisták, szélsőségesek, hogy tisztázzuk ezt a szó értelmét, amit használunk. Akkor lesz egy stabil kormány, amelyik fogja vezetni a dolgokat. Ezt az utat lehet követni. Nézze, a szuveranisták, hogy megegyezzünk. Akkor, mikor egy ország, a mi esetünkben Románia, belépett az Európai Unióba, a szuveranitás egy részéről lemondott. Épp úgy, mint bármelyik más tagország. Franciaország, Németország, Magyarország, Csehország, Lengyelország és a többi. Ez mit jelent? Hogy elfogadtam azt, hogy adott témakörbe a döntéseket, a törvényeket Brüsszelbe hozzák meg, és én alkalmazom saját országomba. De nekem küldötteim vannak, parlamenti tagjaim vannak a parlamentben, és biztosom van a bizottságban, tehát Európa kormányában, ahol meghozzák a döntéseket. Ahol egyeztetünk, és olyan döntéseket hozunk, amelyek mindannyiunknak jó. Persze egyik se perfekt. Tudunk vitatkozni, hogy miért kap a magyar vagy a román mezőgazdász, vagy farmer kevesebbet, mint a francia vagy az olasz. Van lobbis, van ilyen. De sokkal többet kap, mint kapott eddig, és sokkal jobban él, érte? Tehát ez a járható út. Ezt kell megérteni, hogy ezeket kell összefogni, és akkor valahogy menni fog a dolog. Ha viszont a szélsőséges államelnök nyeri meg a választásokat, meg tudja keseríteni a politikai életet és a mindennapi életünket. Például államelnök vagy miniszterelnök jelöltnek ő kinevezhet akárkit. román alkotmány szerint. Igaz, hogy az, ha 50%-nál több lenne valakinek, akkor kötelező lenne, ha nem, ő vagy azt nevezi ki, akit egy pártszövetség, amely több mint 50%-ot tud birtokolni a parlamentbe, javasol, vagy akárki mást. Emlékezzem vissza, hogy ezt a játékot egyszer megjátszott, a Beszészkúja játszott először meg, igaz? Na most meg fogja ezt játszani, azt a szemét nem fogják elfogadni, parlament elutasítja a javaslatot, a második javaslatot az államelnök muszáj elfogadja. És akkor lenne valószínűleg ezeknek a demokratikus pártoknak egy közös miniszterelnök jelöltje és egy kormányprogramja, és azt utána alkalmazni kell.
A demokratikus pártok részéről meg lehet az összefogás? Hogy látja ön, hogy érzik most a tétet? Mert hogy ismételjük a hallgatóknak, hogy a parlamenti választások után egyértelműen látszik, hogy a tét az, hogy a szélsőséges pártoknak mekkora hangjuk lesz a parlamentben, és ők fogják megszabni az irányt, vagy pedig a mainstream pártok?
Nézze, azt látjuk az utolsó napokban, hogy a demokratikus párt vezetői, Bolozsán a liberális párt részéről, Csoláko a szociáldemokrata részéről, Lászkóni asszony az úszéri részéről, Kelemen Hunor az RMDSZ részéről és a kisebbségek. Mindannyian keresik a közös nevezőt, tehát lemondtak azokról a választási témákról, amelyekkel a másik pártot támadták az utolsó periódusban. Azt mondták, hogy azt most nem tárgyaljuk, meglátjuk, hanem ki kell dolgoznunk egy olyan közös programot, kormányzati programot, amit Európa tovább viszi ezen a demokratikus Európai Unió NATO-s úton. Ez a fontos. Ez a fontos. Persze nem lett mindenki megelégedett. Ezt előbb mondtam, és ismétlem, anyagilag Románia ott áll, hogy muszáj lesz bevezessenek népszerűtlen törvényeket, döntéseket. Valószínűleg nem fognak a fizetések nőni, valószínűleg az állami intézetekből ki fognak tenni embereket. 17 vagy 18 év után először van több mint 1.300.000 állami alkalmazott. 1.300.000 alkalmazott, amiből az utolsó 4 évben körülbelül 300.000-et alkalmaztak. Ezeknek egy részét ki kell tenni? Ki kell tenni, értsük meg? Ahhoz, hogy maga, én, mindannyian meg tudjunk élni. Nagyon nagy a pénzhiány. Mit tudok csinálni? A román kormány azt választotta, hogy állami kötvényeket bocsát ki. Ez a legolcsóbb kölcsön. Akármelyik banktól venne fel az állam kölcsön, sokkal nagyobb adót, kamatot kéne fizessen. Így most egy évre fizet 6%-ot adómentesen, jól jár ő is, az állampolgár is biztonságban érzi magát, mert az garantált az a pénz, és évenként újabb és újabb kötvényeket ad ki. Ez adott ideig megoldja a problémát, de csak addig, amíg egy olyan rendszer dolgozol ki, amely az adokat begyűjtse. Nem normális, hogy áfából csak 40%-ot gyűjtsünk be. Nem normális az, hogy úgy akarom megölteni, hogy megnöveljem az adókat. Nem, gyűjts be az áfát. Gyűjts be, ez az első dolog. És töröld el ezeket a, ezeket a kedvezményeket, amely adott területen van. Az nagyon jó, hogy adtál adókedvezményt, például informatikusoknak ezelőtt 15-20 évvel meg kevés volt, és fejlődjön az informatikai ipar. De most, amikor ő kétszer, vagy háromszor, vagy négyszer annyit keres, mint maga a rádiónál, akkor már vissza kell vonjam azt az engedélyt, igaz? És most ott sorba tegyem mindenki mással.
Számítani lehet arra, hogy az Európai Unió egyfajta szankciókat vezet be Romániával szemben, és ezek a szankciók, ezek ugye abban nyilvánulnak meg, amit láttunk Magyarországon is, hogy egész egyszerűen nem kap pénzt Románia.
Így van, hát láthatjuk, hogy már, ma épp mondtam az adás előtt, beszélgettünk erről, hogy itten a középországi fejlesztési régióban leállították azokat a projekteket, amelyek már folyamatban vannak. És azt mondták, hogy várják az eredményt, és utána fogják támogatni őket. Az üzenet világos. Ha Romániában egy szélsőséges koalíció jönne létre, vagy kormány, vagy államelnök, akkor Európa Unió rögtön lépne, ez nem Magyarországnak desztinált, ugyanazt csinált, amikor Lengyelországban egy Európa Unió ellenes vezetés volt, ott se adták meg a pénzt. Ha Romániában ez lesz, akkor Románia se fogja megkapni a pénzt, és úgy maradunk kerülőutak nélkül, úgy maradunk, hogy a mezőgazdászok nem kapják meg a támogatást, nem fogunk tudni autosztrádát építeni, és így tovább. Tehát a jólét a demokráciával jár össze. A rossz lét, az elnyomás, az vagyonelkobzás, a szürkeség, az éhínség, az az izmusokkal jár, kommunizmus, fasizmus, és így tovább.
Frunda György jogász, volt szenátor, a mai napra kész vendége, az államfőválasztások második fordulója előtt és a parlamenti választások után beszélgetünk. Hogyan látja az RMDSZ-nek az eredményt, az RMDSZ által elért eredményeket? Erősebb most az RMDSZ azzal a 6%-kal, mint amennyie volt az előző években? Mert hogy akkor is volt, tehát volt még az szerzett még ekkora arányú szavazatot a választásokon, de hogy most, hogy a szélsőséges pártok 32-34-35%-on vannak, többet ír az RMDSZ?
Nyilvánvaló. Tehát ugyebár egy olyan szövetségre van szükség, amely elérje az 51-52%-ot, ahhoz, hogy nyugodtan tudom kormányozni, mert valaki lebedegszik, valaki miniszter, valaki külföldön van, tehát mindig van 10-15 ember, aki nincs jelen a parlamentben, ezért kéne egy 50-50, minimálisan 51-52%-os szövetség. Ebben a 6%-os, 6,5%-os RMDSZ nagyon nagy szerepet tud játszani. Az RMDSZ-re felnéznek a bukaresti politikában. Az RMDSZ miniszterek mindig elvégezték jó munkájukat, az RMDSZ képviselők, szenátorok többsége elismerésre tett szert, legtöbben szakterületről jöttek és szakterületen bizonyítottak, remélem ez így lesz most is. Úgyhogy a román demokratikus pártok, mint a Szövetség Romániáért, mind a szociáldemokraták, mind a liberálisok nyitottságot mutattak arra, hogy egy ilyen kormány jöjjön létre, melyikben az RMDSZ részt vegyen, és persze a szerepe sokkal nagyobb lenne, sokkal fontosabb.
Zajlanak már a kormányalakítási tárgyalások, nyilván való, hogy meg kell várni az államfőválasztások második fordulójának a végét, de az RMDSZ, a Mentsétek meg Romániát szövetség, a Szociáldemokrata párt, valamint a Nemzetliberális párt képviselői már ma is egyeztettek, tehát megtették az első lépéseket abba az irányba, hogy megbeszéljék azt, hogy egy esetleges közös kormányzásnak melyek legyenek a prioritásai, és friss hír, hogy a Mentsétek meg Romániát szövetségnek az elnöke bejelentette, hogy ő a maga részéről nem tartja kizártnak azt, hogy Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata pártnak a vezetője legyen továbbra is a miniszterelnök. Korábban mondta azt, hogy a liberálisok tisztában kell, hogy legyenek azzal, Ilija Bolozsán úr tisztában kell legyen azzal, hogy nem szerepeltek olyan jól a választásokon, és hát adja magát azt, hogy az a párt adja a miniszterelnököt, aki a legjobban szerepelt a választásokon. Marcel Ciolacu milyen miniszterelnök lehet?
Nézze, tehát Marcel Ciolacut most már ismerjük.
Egyébként, bocsánat, Marcel Ciolacu, ő most a Szociáldemokrata pártban mi, mert hogy ilyet azért nem láttunk, hogy van egy pártelnök, aki az államfőválasztáson való leszereplés után távozik a párt éléről, és aztán most meg ott van ismét a párt élén. Nem úgy, mint Nikolaj Csuka.
Hát nézze, ha Németországra gondolok, akkor a 2000-es években Helmut Kohl ott volt, ő vesztette a választásokat, és utána visszaválasztották. Tehát ilyenek vannak. A párt eldönti, hogy az eredményei milyenek.
Tehát akkor nem kell azt mondani, hogy bukott pártelnök?
Nem. Tehát vesztes pártelnök, tehát ő veszített 100%-ban arányban, mint politikai erő, de megnyerte a választásokat. És nem mindegy az, ha én csak a liberálisokkal, a demokratikus pártokkal versenyzek, vagy van egy nagyon erős szélsőséges pólus. Ahhoz kell arányítani. Én azt hiszem, hogy Marcel Ciolacu nem volt egy rossz miniszterelnök. Sokat improvizált, sokat tanult. Ő volt az első román miniszterelnök, aki elismerte nyilvánosan, hogy neki van közgazdaságtan tanára, hogy tanul idegen nyelveket, ami nem szégyen. Emlékezem vissza, Orbán Viktor megköszönte most a tavaly, hogy van egy logopédus, aki megtanította, hogy jövő jutott. Ez normális, minden államelnöknek, miniszterelnöknek vannak ilyen tanácsadói, mindenhol nevezett, akik kialakítanak. Tehát én most, tehát ez egy, az a normális, hogy aki a legtöbb szavazatot kapta, az kapja meg a tisztséget. Kettő, Bolozsán úr elismerte, hogy ez jár a PCD-nek, és hogy elismerik azt, hogy a PCD-nek adják oda a miniszterelnök. Aki nem nyilatkozott erről, az az USZERE. Mentsétek meg Romániát.
Most meg bejelentette, hogy igen.
Hogy készen állnak erre. Na most ezzel azt érnék el, hogy létrejön az a nagy demokratikus koalíció, hanem mi a másik alternatíva, ugyancsak demokratikus, hogy legyen egy kisebbségi kormány, amelyet parlamentből támogassa a szociáldemokrata.
Mennyire tud ez stabil lenni? Egy kisebbségi kormány.
Semennyire.
Ez a rendőrsz volt része ilyen kisebbségi kormánynak.
De ezek a kisebbségi kormányok Romániában mindig választások előtt voltak az utolsó egyfél év, egész évben, igaz? Mikor már harcoltak a pártok egymás ellen, és akkor a kormány tovább vezette az országot, és parlamentből az RMDSZ és más párt is támogatta a kormányt, a Terricsánat például azért, hogy ne bukjon meg a választásokig. Ilyen volt. De így kezdeni egy parlamenti ciklust, ilyen még nem volt, és véleményem szerint ez nem is életképes.
Mennyire tud stabil lenni egy ilyen hogyha lenne egy ilyen négy párti kormány, egyrészt mennyire tud stabil lenni, másrészt a két párti PCD-PNL kormányt annak idején neveztük szörny koalíciónak. Akkor ez a négy párti, ez milyen lenne? Hogyha az szörny volt.
Nézze, de miért volt az szörny? Miért neveztük szörny koalíciónak?
Hát azért, mert hogy két olyan párt lépett közös kormányzásra, amelyek egymással ellentétes ideológiát képviseltek.
Németországban a szocdemek és a kereszténydemokraták évtizedeken keresztül vezetik
Németországban
az országot. Franciaországban is volt ilyen.
A jamaikai koalíció, vagy a stoplámpa koalíció, ami ugye a párt színek alapján mondták ezt, hogy voltak a piros, a sárga, meg a zöld.
A zöld is piros, csak zöldet mutat, de belülről tiszta piros. Nézze, ilyenek voltak. Tehát játszhatunk politikát, vagy alkalmazhatunk egy reál politikát. Én a reálpolitika támogatója vagyok. Ez az ország ebben a helyzetben van. Ebben a helyzetben az orvoslás, egy összefogás, a demokratikus erők összefogása. Ez a megoldás. Hogy mi lesz két év múlva, mi lesz három év múlva, mennyire érzik meg az emberek, hogy megnövelik az adókat, vagy mit csinálnak, vagy az áfát emelnek 1%-kal, vagy mit csinálnak, meglátjuk akkor, és akkor reagáljuk le. De nézze, ha valakinek tüdőgyulladása van, abból be kell kigyógyítani. Nem arra, hogy mi lesz a szívinfarktus a három év múlva. Azt majd meglátjuk akkor. Ez a helyzete Romániának, ezt kell orvosolni, ez a megoldás. És véleményem szerint nagyon jó Kelemen Hunornak beszélünk az RMDSZ-ről. Igaz? A Kelemen Hunor hozzáállása első perctől, ő most ért be a legjobban, nagyon teljesen reál politikát képvisel, mindenki támogatja az RMDSZ-en belül, és úgy látom, hogy Magyarországon belül is egy teljes támogatottságot kapott, ezt kell most gyümölcsöztetni. A különbség a román pártok és az RMDSZ között az, hogy a román pártoknak a kormányzás az cél, hogy erőm legyen, nekünk mindig csak eszköz marad. Mert kisebbségek van, hogy kivédjük a támadásokat, és építsünk. Építsünk tovább azt az utat, amit elkezdtük építeni.
Apropó támadások, azt láttuk, hogy az AUR soraiban politizáló képviselők és szenátorok, azok hogyan viszonyulnak a magyar kisebbséghez. Akkor, amikor 9%-uk volt, beszélhetünk a Maros megyei listán képviselői mandátumot nyert Dán Tanászörről, de ott van George Simion, aki az Úzvölgyében ténykedett. Most, hogy ennyire megerősödtek a szélsőséges pártok, ez azt jelenti, hogy a magyarokkal szembeni tárgyalások is, vagy a magyarokkal szembeni támadások is meg fognak szaporodni, vagy pedig ezt csak mi képzeljük bele?
Nézze, nem tudom megmondani. Nekem például nagyon szomorú volt, tavaly nyáron jöttem haza, Pármezőről vasárnap délután, és a Klastrom Mihály vitézon, ahol jöttem fel az egyetemek előtt, ott a fél utcánál, volt egy nagy tömeg, egy hihetetlenül nagy román zászló. Én nem látom, azt hiszem, hogy Ábrahám Jankó zászlója sincs akkora. Lemért egy ember, ott mellettük, lorogtak, üvöltöttek, megálltam, mondom, uraim, mi a baj? Tudjuk mi. És tovább mentek. Nem érte? Senki nem reagált rá. Senki nem. Ilyen megnyilvánulások valószínűleg, hogy lesznek. Valószínűleg, hogy megpróbálják megfélemlíteni magyarságokat. Ott, ahol egyforma arányban vannak, vagy ők vannak, ő nem a románságra gondolok, hanem a szélsőségesekre, az aura, vagy az őket vannak többségben. Ottan lesznek ilyen megnyilvánulások. Különben nem hiszem, mert Románia politikája nem magyar ellenes az utolsó években, ez a valóság. Tehát nem fogadtak olyan törvényeket el, amelyek kisebbség jogszűkítőek lennének, és nem is alkalmaztak olyan döntéseket, amelyek magyar ellenesek lettek volna.
De hát olyat se, ami a jogokat bővítette volna.
Az két külön dolog, hogy bővíteni, vagy nem szűkíteni. Én erről beszéltem. De nézze, a magyar kérdés legalábbis itt Fásárhelyt, amit mindannyiunk átélünk minden nap. Most már nem úgy van, mint a 90-es években, hogy valakit azért rúgnak ki, mert magyar. Igaz? Nem azért zárnak be egy osztályt, mert magyar ellenes, mert legfeljebb azért, mert nincs elég magyar diák. Tehát én azt hiszem, hogy az elmúlt 30 pár évnek a legnagyobb nyeressége magyar szempontból a nyugodtság. Nem támadnak, nem rúgnak ki, nyugodtan megyek haza, nyugodtan meg a kocsmába, elénekelem március 15-én a himnuszomat, nem lesz semmi baj. Tehát ez normális. Budapesten voltam, vasárnap jöttem haza. Budapesten december 1-én felvonultak román zászlókkal. Senki nem üvöltött, senki nem kivált, mindenki hagyta, integettek, neki nem voltak sokan, de ez a normalitás. Épp úgy, ahogy mi a magyar zászlóval felvonulunk március 15-én, ezt kell megérteni.
Igen, csak hogy ha már itt Marosvásárhelyt hoztam fel példának, azt is normalitásnak tartanánk Marosvásárhelyen, hogy 10 év után a katolikus iskola az létrejöhessen, amit csak azért gáncsolnak, mert ez egy magyar ügy. Az orvosi egyetem keretében 2 év alatt, vagy másfél év alatt létre tudták hozni az egészségügyi szakközépiskolát.
Egy osztályt, tehát ez nem is kell, igen. Na nézzük, vegyük sorra őket. A katolikus iskolát. Így van, jogunk van hozzá, és vissza kell kapni. Abszolút igaz. Ne felejtsük el, hogy bírósági úton veszítettük el, amiben sajnos az ítéletben lehetett érvelni a mellettövet írtom. Tehát ezt jogilag úgy kell felkészíteni, hogy meglegyen. Igen, ez jár nekünk. Az orvosi egyetem összetettebb kérdés. Véleményem szerint azt, amit elkezdtünk mi, és aztán hosszú évekig nem alkalmaztak, azt tovább kell vinni. Ezelőtt vagy 15 évvel, lehet, hogy kevesebbet, 10-zel, aláírtunk egy egyességet. A magyar tagozat képviselői, a rektorátus, a 7 pont volt benne. A 7 pontot nem követte senki. Nem tudom, hogy mi volt vele, de mai napig senki nem követte, és ez még nincs alkalmazva. Ezt a tárgyalást kéne tovább folytatni, és kéne azt elérni, hogy bővítsék, és elfogadják, hogy önálló legyen a magyar kar, tehát a magyar vezetőséget. A magyarok szavazzák meg, adják oda a doktori címeket, és így tovább. De a magyar tagozatnak a feladata, hogy az akkreditálást megkapja a bukaresti országos hivatalból, amíg azt nem kapja meg, addig nem lesz esélyünk ennek az elismerésére. És ugyanakkor persze, ne felejtsük el, ha ez igaz is az orvosi egyetemen, itt van a Szapienciai Egyetem, itt van a Művészeti Egyetem, ahol a magyar részvétel nagyon stabil, ennyi magyar nem végzett egyetemet soha Romániában, mint az utolsó években. Mi nem mondhatjuk azt, hogy nincs képviselet, igaz, és nincs értelmiségünk.
Visszatérve a szélsőséges pártoknak az erejére, Kelemen Hunor RMDSZ elnök, akit ön reálpolitikusi vénáját hangsúlyozta az imént, a választások előtti időszakban mondta azt, hogy, hogy a szélsőséges pártokat el kellene szigetelni, és a nagyromán pártok, a mainstream pártok, a demokratikus pártok végre fel kellene, hogy ismerjék azt, hogy kellene egy ilyen egészségügyi kordont létrehozni, és ezeket a pártokat elszigetelni, mert ha nem, akkor ezek a pártok megerősödnek. Nem történt meg, ezek a pártok megerősödtek. Lehet most tenni valamit, vagy ez a szellem kiszabadult a palaszból, és vége itt innen tovább csak erősödni fognak?
Nem. Ez hullámzik. Véleményem szerint nem fognak erősödni. Na, most nézze, nem kell semmi kordon. Egyszerűen el kell szigetelni, és le kell őket győzni.
Csak nehéz ez az elszigetelés, mert hogyha ha megnézzük most, hogy ők milyen narratívával nyertek több szavazatot, akkor joggal mondják azt, akár a PSZD, akár a PNL és soraiban a rebellisebbek, hogy de miért nem csináljuk mi is azt? Van ott egy réteg, aki...
Ne, szó sincs erről, de veszteskárty. Nézd, és mondok egy konkrét példát. Tudja, ki ez a Bănescu úr? Az ortodox egyháznak volt a szóvivője. Most pedig a média tanácsban tag. Ennek a Georgescu úrnak az állításait cafatokra tépte. Mint ortodox, vallásos ember, és elmondta, hogy milyen hülyeség az, hogy a Kárpátokban született a kereszténység. A kereszténység a személyes opció, és mindenkinek megvan a joga. És a világon egyetlen egy Isten van. Nem Románia a világ közébe is így született a kereszténység. Nem 2000 éves a román kereszténység. Ilyet maga nem hallott senkitől eddig. Na most elmondja ezt az az ember, aki az ortodox egyház szóvivője volt, hihetetlenül művelt. Ha Teodor Bakonszkinak, a volt külügyminiszternek, párizsi nagykövetnek elolvassa egy jegyzetét a Facebookon, ő, aki nagyon konzervatív, nagyon hagyományos ortodox, Georgescu úr ellen fordult, és megmagyarázza ezeket a dolgokat. Tehát én azt hiszem, hogy a szélsőségesek elérték azt a határt, mikor a román befolyásos ortodox emberek, vagy vallásos emberek ellenük fordulnak. Elég eddig. Eddig tovább nem, mert ezzel veszélyeztetitek a románságot, a román jövőt, a Románia országnak a jövőjét. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nincs terük továbbfejlődni. És megint a történelem ismétli magát. Emlékezzem vissza a 2000-es években, mikor a Nagy Románia, Vadim Tudor Nagy Romániának 20-valamennyi százalékon volt. Vadim Tudor ki arra készült, hogy megnyerje a választásokat. Igaz? Sorba álltunk, hogy Iliescu-ra szavazzunk. Igaz vagy nem? Ugyanazt kell csináljunk most is. Sorba álljunk, hogy a demokratikus államelnök jelöltre szavazzunk. Ezt kell csináljuk. És utána lekopott a Nagy Románia. Volt ott, volt szekus, volt minden. Tegnap nem látta, gondolom, a politikai vitát a DG24-en. Minden párt képviselve volt, az RMDSZ Cseke Attila nagyon bölcsen képviselte, nem tudom, mennyi időnk van, nem akarok.
Van még 4 perc.
Akkor igen. Tehát Cseke Attilát megkérdezte az egyik újságíró, benne volt a rosszáság, hogy azt mondja, hogy van egy határ, amint túl az RMDSZ nem lép a Mentsük meg Romániát szövetséggel szembe. Az, hogy Lászkóni asszony azt mondta, hogy persona non grátának nyilvánítja Orbán Viktort, ez a vörös vonal. És ezt azt mondta Cseke Attila, most sok azt mondja, miről beszél. Romániának 14 partnere van, akivel államközti alapszerződése van. Az egyik Magyarország. Hogy gondolja, hogy ezt meg tudják lépni? Azzal az Orbán Viktor, vagy Magyarországgal, amelyik Romániának a harmadik gazdasági partnere, és most a Schengeni belépésben való harcban zászlóhordó szerepet játszott. Miről beszél? És csend volt. Ugyanakkor ott volt a Zaurt, két ember képviselte, ez aki Gárcsát játszotta, a színész, tudja, kire gondolom, a házatok is tudják, és a generális Kelárhu. És egy újságíró felállt, azt mondta ennek a Marginán úrnak, azt mondja, hogy magyarázza azt, hogy szekus besugó volt. És ezt elmosolyogtam, ez nem voltam az, itt az ítélet, hogy nem voltam. Szóval igen, igen, az, hogy nem volt politikai besúgó, de maga írt fel írt feljelentéseket, jelentett kollégákat. Azt írtam, de akkor úgy volt, hogy megfogtak az utcáról, és vagy írt el jelentést, vagy levittek a Dunakanálisra. Elmosolyogt azt, hogy ne hihetskedjen, miről beszél. És kell árulni azt, hogy magát elítélték 3 év börtönbüntetésre. Azért, mert az akkori törvények szerint megkapott egy lakást, szimbolikus áron, amit nem lett volna szabad eladjon 10 évig, és következő évben eladta 30-szoros áron. Ezért elítélték, nem ölte le a börtönbüntetést, máig nem fizette vissza az államnak a kárt. Ehhez, hogy szól hozzá, mivel mondjuk? Azt mondja, erre a kérdésre nem válaszolok. Na ezek azok, akik a szélsőséget támogatják. Ezek tudnak egy szélsőséges Romániában megélni, megint vezetni, okoskodni. Az olyan, akik rendesen dolgoznak nap, mint nap, azoknak együgyogóan a demokratikus út. Ilyen egyszerű a példa. Ilyen egyszerű a példa. Nem tudom megnézni, és szólok az erdélyi magyarokhoz, emberek. Ébredés. Nem tudom, honnan ez a szimpatia a magyarságban. Az oroszok szerint nagyanyáink, nagyapáink elmondták, hogy miket csinált az orosz hadsereg. Soha nem hoztak jót, soha nem vonultak ki maguktól. Miért a szimpatia az oroszok? Emberek, demokráciával kell szavazni, hogy éljünk jól, nyugodtan, békességbe. Tehát menjenek el vasárnap, és szavazzanak a demokratikus erők jelöltjére.
Legyen ez a zárszónk. Frunda György jogász, az RMDSZ volt szenátora. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm a lehetőséget. Szép délután.